Pentaton. Puha Józseffel.
Benni, nekem örökre emlékezetes marad az első találkozásunk, amikor átadtad nekem a Sötét Anyag című CD-teket. Emlékszel rá?
Persze, hogy emlékszem, ott a Calvin térnek a metró aluljárójánál találkoztunk. Igen, kicsit megkéstem sajnos.
2022. december 9, amikor is zajlott a brazil-horvát labdarúgó mérkőzés a világbajnokságon, és jöttél a rossz hírrel, amit én el sem akartam hinni.
Hát, nagyon rossz volt. Az igazság, hogy gyerekkoromban követtem a focit sokat, azért is érint engem személyesen a brazil meccsnek az eredménye és a brazil válogatottnak a kiesése a foci világbajnokságról, mert nekem édesanyám brazil, és mi ott nőttünk fel, én ott nőttem fel, és az öcsém, aki szintén játszik a zenekarban, ez azért lehet fontos információ. Gyerekkoromban sokat követtem a focit, meg focista, meg mindenféle ilyesmi, és a 2002-es VB-nél, amit a brazilok megnyertek, akkor voltam körülbelül 7 éves. Arra emlékszem tisztán, akkor Brazíliában éltünk még, és akkor egy idő után így kikopott bennem egy kicsit ez a foci iránti szeretet. A játékot mindig is szerettem, de ez az egész üzleti esedése a futballnak, az nekem nem volt szimpatikus, de amikor VB van, akkor meg nem bírom ki, és most azóta megint egy kicsit jobban követtem az eseményeket, mert nagyon jó játékosok vannak, és óriási csalódás volt sajnos.
Nekem ez a brazil válogatott sokkal szimpatikusabb volt, mint az előzőek, sőt, sokkal szimpatikusabb volt, mint az argentin válogatott, amely végül is diadalmaskodott a foci VB-n. Ti ezt hogy éltétek meg, hogy a nagy ellenség, nevezhetem, vagy a nagy konkurencia Argentína lett a világbajnok?
Hát igen, én ezt innen Magyarországról szerintem annyira nagyon nem érzem, de a fociban tényleg van egy ilyen nagyon erős rivalizálás a két nemzet között. A brazilok nagyon nem tudnak örülni bármilyen fajta argentin győzelemnek. Én ehhez személyesen már egy kicsit másképpen állok. Ahogy láttam azt az argentin csapatot játszani, Messivel az élen, és ha már kiestek a brazilok, én utána az argentinoknak szurkoltam a döntőbe is. Szerintem abszolút megérdemelték. Én a brazil válogatottnak nagyon-nagyon szerettem a játékát. Én azt gondolom, hogy gyönyörű szépen játszottak. Az van, hogy nagyon érzelmes egy népség, és én azt látom rajtuk, hogy amíg az európaiak tényleg fegyelmezettek tudnak maradni, és hogy is mondjam, nem hagyják, hogy az érzelmeik elvigyék őket, tehát hogy egy olyan fajta 1-0-ás vezetésnél, amikor a brazilok a hosszabbításnál vezettek, és akkor még támadni mennek, hát ilyet nem lehet csinálni. A profi fociban ők mégis megcsinálják, ez a szépség benne, de ettől is esnek ki.
Te is űzöl egy sportot, egy brazil sportot, ugye amelyben alapjában véve nincsenek se nyertesek, se vesztesek, ez a capoeira?
Én most már egy ideje nem edzek, de nagyon-nagyon sokáig része volt az életemnek. 14 évesen kezdtem el capoeirázni, van benne egy zenei rész is egyébként, ez egy ilyen ritmusra történő mozgás, tehát hogy van egy zenei műfaj, ami kvázi a capoeirához kapcsolódik, ami nyilván a brazil népzenéből inspirálódik, de alapvetően ez egy ilyen harcművészetként indult, azóta is ez egyébként, de ennél azért sokkal messzebbre is mutat ez az egész tevékenység, már-már egy életfilozófiája is tud lenni sokaknak. Én ezt körülbelül egy 10 évig üztem intenzíven. Most egy ideje nem annyira fér bele az időmbe, de nem gondolom azt, hogy ez örökké így lesz, szerintem vissza fogok térni.
És hogy látod, mi magyarok vevők vagyunk erre a sportra?
Abszolút. Volt egy időszak, amikor Európában volt ennek egy nagyon nagy fellángolása. Szerintem leginkább olyan 2000-es évek eleje, 2005-2010 között, aztán 2010-es éveknek az elejéig is kitartott. Én olyan 2009 környékén kezdtem el szerintem, hogyha jól emlékszem, és utána volt ennek egy ilyen lecsengése, tehát hogy volt egy ilyen nagyon nagy divat, amikor bejött, óriási, több száz részvevős capoeira rendezvények voltak egész Európában. Ilyenek még mindig vannak, de az, hogy mondjuk itt Magyarországon rengeteg brazil mesternek, tanárnak voltak, tényleg rengeteg tanítványuk volt heti szinten, az egy kicsit visszaesett, de abszolút van rá igény, sőt, manapság már magyarok is tanítanak, vidéken is tanítanak Magyarországon, meg egész Európában.
Mondtad, hogy az édesanyád brazil, az édesapád pedig magyar. Hol találkoztak?
Németországban találkoztak, mind a ketten Waldorf pedagógiát tanultak, úgymond az egyetemen a tanulmányaik során találkoztak, Stuttgartban.
És ti mikor költöztetek Magyarországra?
Magyarországra 2003-ban költöztünk. Én 94-ben születtem, én még Stuttgartban születtem, kisbaba koromban költöztünk Brazíliába, és 2003-ban költöztünk a családunkkal Magyarországra.
Akkor igazi nemzetközi gyerek vagy.
Igen, igen.
És már kisgyerekként megtanultál magyarul, portugálul egyaránt?
Úgy volt, hogy az első nyelv, amit megtanultam, az a portugál volt. Édesapám viszont mindig is magyarul beszélt velem kint is. Ez nála egy ilyen nagyon tudatos dolog volt, hogy én már kiskoromtól halljam a magyar nyelvet. Ő egyébként nyelvtanár is, pedagógiai érzék is volt e mögött. Azt gondolom, sok olyan gyereknél, akik különböző nemzetiségű szülőknek a gyerekei, sokszor nincs meg az a türelem és kitartás, hogy egy idegen országban mégis egy másik nyelven beszéljenek végig a gyerekhez, mert tényleg nagyon fárasztó. Mert hogy Brazíliában az történt, hogy én megértettem a magyart, apám mindig magyarul beszélt velem, de én portugálul válaszoltam. Tehát, hogy nem nagyon beszéltem, de megértettem is. Ez nagyon-nagyon sokat segített nekem, amikor Magyarországra költöztünk, mert már nagyjából értettem, és a gyerek amúgy is gyorsan tanul nyelveket, tehát nekem ez egy ilyen fél egy év alatt megvolt.
És azt elmondhatjuk, hogy miért jöttetek el Brazíliából?
Én azt gondolom, hogy ez viszonylag összetett, hogyha jól tudom, akkor a szüleim között amúgy is volt egy ilyen nagyjáboli megállapodás, hogy akkor, amikor ők kiköltöznek Brazíliába, akkor nagyjából mennyi idő után költöznek Magyarországra. Én azt gondolom, hogy ebben szakmai dolgok is lehetnek a szüleim részéről, ők Waldorf pedagógiával foglalkoznak és tanítanak.
Mondjuk már ennek nagy vonalakban a lényegét egy-két mondatban.
Igen, ez egy alternatív pedagógia. Előző század elején alapították az első iskolát, Rudolf Steiner, aki többek között filozófus, tudós ember, ő alapította meg az első ilyen iskolát, és akkor onnantól kezdve létezik ez egy pedagógiai módszertan, úgymond, ami köré épülnek iskolák szerte a világon. Sokkal személyközpontúbb egyébként, és rengeteg művészetet is tanulunk a hagyományos tantárgyok mellett. És volt akkor a szüleimnél szerintem egy, vagy főleg apámnál talán egy ilyen szakmai kihívás is, hogy ott például nem volt gimnázium, csak általános iskola, szerintem volt egy honvágy része is az egésznek, neki az édesanyja már egyre idősebb lett, szóval szerintem ilyesmi szempontok. A visszaköltözés viszont már egy nehezebb kérdés volt, mert mi már nagyobbak lettünk az öcsémmel, és nagyobb korban sokkal nehezebb, mit tudom én, például leérettségizni egy olyan országba, ahol nem tanultuk meg ezeknek az alapjait.
Te már akkor ilyen korai kamasz voltál, és könnyen rábólintottál arra, hogy Magyarországra költözzetek, hisz ott gondolom kialakult baráti köröd, könnyen ott hagytad, könnyű szívvel ott hagytad Brazíliát?
Ez egy érdekes kérdés, mert hogyha így visszagondolok arra az időszakra, ez nekem valahogy olyan természetes volt ez az egész folyamat. Én azt gondolom, hogy jól elő volt készítve a szüleim által, tehát hogy ez egy jól megtervezett dolog volt, szerintem a tervezési része, vagy ez valahogy olyan érzés van bennem, mintha ezt úgy mindig is tudtam volna. Szerintem mindig valahogy így elhintették, de ez bennem nincs meg ilyen tudatosan, csak ilyen érzés szinten, hogy hát akkor most elköltözünk. Nekem a adaptáció volt egy picikét nehéz, talán csak az első fél évben gyerekként így Magyarországon.
Gondolom azóta vissza-vissza mész, visszalátogatsz Brazíliába.
Igen, igen, utoljára egy éve voltam kint, akkor volt lehetőségem kint tölteni 3 hónapot, ez nekem nagyon-nagyon fontos volt, rengeteg szempontból, de zeneileg, kulturálisan leginkább.
És úgy van, hogy hazamegyek és hazajövök?
Hát körülbelül igen, csak más nyelveken.
Portugálul és magyarul.
Igen, igen. Egyébként ez a hazamegyek kifejezés, vagy hazajövök, ez nagyon tipikusan magyar kifejezés. Tehát, hogyha szó szerint lefordítjuk, akkor ez nem azt jelenti, mint nálunk például átvitt értelemben.
A zenélés mikor lépett be az életedbe? Már jókorán?
Igen, viszonylag korán, de már Magyarországon, addig inkább a foci érdekelt. Nekem a szüleim nem foglalkoztak zenével, de szerintem nagyon ügyesen biztattak minket arra, hogy próbáljuk ki. Beirattak minket zeneiskolába, Solymáron laktunk, és az ottani zeneiskolába, és akkor, amikor megpróbáltak engem beiratni, még mindig emlékszem, hogy kicsit későn volt, és akkor már nem volt helyi gitár szakom, és akkor voltak ilyenek, hogy Szárnykült, meg mit tudom én, aztán megüresedett egy hely a gitárszakon, és akkor klasszikus gitárral kezdtem. Egy ideig nagyon motivált voltam, és korakamaszként pedig már nem annyira érdekelt ez a világ. Akkor egy ideig nem annyira foglalkoztam zenetanulással, és később pedig ilyen gimis zenekarozás szintjén jött intenzívebben vissza.
Egyébként a gitárt te választottad?
Én nagyon szerettem volna a gitárt, de a szüleim is biztattak rá. Igen. Az öcsém ugyanez a történet, csak szaxofonnal.
Már hagylak inni, ja, aztán most... folytathatjuk. És melyik volt az első zenekar, amelyben szerepeltél? Gondolom, azt még nem te verbuáltad.
Az első olyat, amit már zenekarnak merek hívni, az nagyon-nagyon, tehát hogy ahhoz képest, hogy ez már mennyi ideje volt, és mennyire fiatalok voltunk, az már nagyon hasonló volt a mostani felálláshoz, legalábbis a mostani zenekarunknak a gimis zenekara volt, úgymond, tehát hogy az előzenekara kvázi. Voltak ilyen iskolai nyári táborok például, és az Árpi, aki most a gitárosunk és másik énekesünk, vele már akkor jó barátok voltunk, és összejöttünk, kicsit gyakorolgattunk, és akkor kitaláltuk, hogy akkor alapítsunk egy zenekart, tehát hogy az akkori gimi zenekarunkat is már közösen alapítottuk, és a mai napig még mindig együtt csináljuk a mostani felállást is. Tehát, hogy ilyen szempontból ez régre nyúlik vissza, csak nagyon-nagyon más érdekelt minket, más korban voltunk.
És melyik volt ez a zenekar?
Ez a Gyüm-Gyüm nevű zenekar.
Igen, akkor tudjuk, hogy melyik, mert ennek a híre eljutott hozzánk.
Hát ott voltak vicces dolgok. Tehát nálunk a Waldorf iskolában úgy volt, hogy mi 13-osként érettségiztünk, tehát hogy 5 éves volt a gimnázium, és én úgymond a 13. osztályos voltam, amikor megalakult a Gyüm-Gyüm, de előtte már voltak ilyen próbálkozások, meg az Árpival ez, hogy így kitaláltuk, hogy legyen valami zenekar, ez már korábban volt, már úgy 12-esként is voltak próbálkozásaink, csak akkor ezt még nem így hívták. Az Árpi pedig 2 évvel fiatalabb nálam. És akkor kezdtük el ezt megalapítani, akkor felvettünk egyébként egy nagyon-nagyon kezdetleges lemezt, az nagyon vicces, néha hallgatjuk poénból. És utána voltak már picit komolyabb próbálkozásaink egyébként, azután kijött egy kis lemez, ami már egészen elfogadhatónak mondható.
Tehát elmondhatjuk azt, hogy a Gyüm-Gyüm az a Duxchellnek az előtt zenekara volt.
Abszolút, abszolút, főleg a vége felé már, amikor úgy volt, hogy amúgy már viszonylag jó kis pesti klubokban játszottunk, mert volt már 1-2 fesztivál felkérésünk is, és lényegében a Gyüm-Gyümöt az 3-an alapítottuk, Árpi, én és a Szekeres Ádám nevű barátunk. És akkor egy idő után őt elkezdték más dolgok érdekelni, de addigra egyébként már benne volt például az öcsém is szaxofonon, aki a mai napig zenél velünk. Azt hiszem, a Gyüm-Gyümből így 3-an voltunk a mostani felállásban. De a legvégén például Ágoston is csatlakozott már a Gyüm-Gyümhöz, úgyhogy ő már egyáltalán nem a mi iskolánkból jött, és ő is benne van a mostani felállásban. Ráadásul a mostani dobosunk, a Gyüm-Gyüm zenekar utolsó fél évébe egyébként ő is beszállt, mert ott volt egy dobosváltás, csak amikor elkezdtük a Duxchellt, akkor nem ő lett a dobosunk. De amikor úgymond Gyüm-Gyümből Duxchell lett, akkor körülbelül 4-en együtt maradtunk, és 2-en csatlakoztak még.
És most hányan zenéltek együtt?
Jelenleg 8-an vagyunk. A Duxchell zenekar legelején 6-an voltunk, abból a 6 alapítótagból, 6 Duxchell alapítóból a mai napig 5-en még együtt vagyunk. Tehát az alapító tagok közül csak egy valaki szállt ki, de ez úgy történt, hogy akkor voltunk 6-an, rá egy évvel lettünk 7-en a trombitásunkkal, az Áronnal, és akkor utána volt dobos csere, de maradtunk ugyanúgy 7-en, és akkor az egyik ilyen dobos cserénél csatlakozott hozzánk Pece Ádám, aki most Itt ő hangszeres, de nagyon sokat segít énekekben is, meg harsonázik is. És úgy volt, hogy volt egy ilyen próbálkozásunk, hogy ő legyen az új dobosunk, de ő nem, igazából ő nem dobos, csak megpróbálkozott fel, akkor úgy voltunk vele, hogy inkább jöjjön vissza Koncsecskó Peti, aki a mai napig dobosunk, és akkor a Peci Ádi viszont maradt akkor ütőhangszeresnek, tehát egyszer csak 8-an lettünk. És ez volt már körülbelül 3 éve, tehát hogy 3 éve stabilan van ez a 8 fős felállás, és ebből 5-en vagyunk alapító tagok, de lényegében csak egy valaki szállt ki eddig a zenekar. Vagy hát volt 2 dobos csere is, de mindegy.
Mindenki más-más hangszeren játszik?
Igen, nálunk a felállás az dob, ami dobfelszerelést jelent, akkor vannak ütőhangszerek, az a Peci Ádám, de ő mellette harcsonázik, vokálozik sokat, akkor a klasszikus ilyen rock felállás, basszusgitár, elektromos gitár, billentyű, van nálunk 2 fúvos, szaxofon, trombita, én pedig klasszikus nylonhúros akusztikus gitáron játszok, nem minden dalban, és akkor én énekelek, az Árpi is énekel, a elektromos gitárosunk, illetve többen vokáloznak a zenekarba.
És elmondható az is, hogy a zenekar is nemzetközi, mert hogy ugye 2 brazil származású fiatalember van benne, te is az öcséd, és ha minden igaz, van székely származású, roma származású fiatalember, kollégátok, zenésztársatok.
Igen, sok kultúrából inspirálódunk, ezért is vagyunk bizonyos szempontból közel a világzenéhez. Nem vagyunk egyébként klasszikus értelemben vett világzenei formáció, mert annál kicsit poposabbak, kicsit bulizósabbak vagyunk, de abszolút van benne egy erős világzenei vonal. A magyar zenei hagyományokból is sokat inspirálódunk, akár pop, akár népzenei szinten. Balkán zenei hatások is abszolút vannak, főleg a fúvós hangszereken keresztül. Vannak brazil zenei hatások is rajtam keresztül a zenekarban. Árpi székely származású, a trombitásunk pedig roma származású negyed részben.
Viszonylag termékeny zenekar vagytok, hiszen elég sok kislemezt megjelentettetek már, és van egy nagy lemezetek is, a Sötét Anyag, amelyről a beszélgetés elején már szóltam.
Igen, az első kislemezünk az nagyon ilyen fiatalos lendületből született, hogy óvatosan fogalmazzak, most így utólag ránézve én azt gondolom, hogy jobban jártunk volna, hogy várunk vele mondjuk még egy évet, az sajnos nem lett, így utólag nézve nem lett egy ilyen erős anyag, de nagyon akartunk már valamit felvenni.
De sokszor így vagyunk azokkal a dolgokkal, amiket régen, régebben készítettünk, hogy több év elteltével már nem igazán vállaljuk fel, vagy mindent másképpen csinálnánk, szerintem ezzel nincs gond.
Igen, abszolút. Egyébként ott van a Város egy dallam című dal, ami azóta is nagyjából a leghallgatottabb dalunk. Az tényleg egy ilyen tök jól sikerült dal, nyilván manapság már teljesen más, hogy vennénk fel, úgyhogy mindig aktuális téma, hogy akkor most játsszuk, ne játsszuk, sokszor nem játsszuk koncerten, akkor kéri a közönség, akkor eljátsszuk néha egy ilyen akusztikus verzióba, az is tök jól működik, de már 2 éve át akarjuk írni, csak viszont mindig jönnek az új ötletek, és akkor inkább azokkal foglalkozunk. Aztán volt 2 single kiadásunk is, szerintem abból az egyik tök jól sikerült, a Kocsmai Könyörgés, ahhoz született az első klippünk, az egy olyan dal, amit azóta is úgy játszunk nagyjából. Volt egy karantén klippünk, az is egy single, az egy olyan dal, amit annyira nem szerettünk meg, azt nem annyira szoktuk játszani.
Ez a Boszorkány című, ugye?
Így van, ez a Boszorkány című dalunk, és akkor utána jött szintén a koronavírus karantén időszak alatt az Akadémia Banana, ahol már kezdett kirajzolódni néhány dal a Sötét Anyagból is, viszont annyira különbözők voltak, hogy összegyűjtöttük egy csokorban az ilyen latinosabb vonalat, főleg az ilyen brazilosat, és akkor ebből lett egy EP-nk, ami már talán egyen jobb, mint az előző, viszont akkor ugye nem volt a koncertek, nem volt a gázsik, nem volt milyen pénzből felvegyük a lemezt, azt egy félig meddig ilyen home stúdióban vettük fel, de voltak hangmérnökök, volt az akkori menedzserünk, akik nagyon sokat segítettek ebben, szerintem egy vállalható anyag lett, abból azóta is játsszuk azt hiszem az összes dalt élőben. Rögtön miután azt felvettük, elkezdtünk dolgozni a Sötét Anyagon, és akkor abból végül egy nagy lemez lett, pedig az is egy EP lett volna.
Igen, az egy jó kis bulizgató lemez, laza politikai beszólásokkal.
Igen, szerintem ahogy egy picit idősödtünk, egy picit tudatosodtunk is jobban, és egyszerűen arról éneklünk, azt fejezzük ki, ami minket is foglalkoztat, és nem gondoljuk azt, hogy cenzuráznunk kéne önmagunkat, és ez eddig be is vált. A sötét anyag az már azért egy jóval érettebb dolog, meg azon többet is dolgoztunk, és nagyon más az előző dalokhoz képest egyébként. De koncertszituációban nagyon jól működnek együtt.
A Törpe király az egy létező személy, magára ismerhet valaki, aki hallgatja, vagy nem hallgatja? De ha hallgatná, akkor magára ismerne?
Szerintem nem, nem biztos egyébként. Annak a refrényét az Árpi írta, szóval valószínűleg hitelesebben ő tudna erre a kérdésre válaszolni, én pedig a rap részét írtam annak a dalnak. Nyilván van egy politikai fennhangja, meg lehet bizonyos dolgokra asszociálni, vagy bizonyos személyekre asszociálni. Én azt gondolom, hogy az addig szép, amíg rábízzuk a hallgatóra.
Pontosan megmozgatja a hallgató fantáziáját is, és eldönti, hogy akar-e a dal mögé valakit behelyezni, látni, vagy sem.
Szerintem ez így jó. Egyébként most ez egy szomorú téma, és nem is fogom feltétlenül példaként felhozni, de sokszor vannak már-már ilyen filozófiai, politikai, társadalmi kérdésekkel foglalkozó magánbeszélgetéseink, akár a zenekar kapcsán, akár magánszemélyekként, és akkor volt is ilyen, hogy kitört az orosz-ukrán háború, és akkor még nem jött ki a lemezünk, de a Törpe király az már rég megszületett előtte. És akkor gondolkodtunk is, hogy akkor ezt most kiadjuk, például egy singleként a nagy lemez előtt, mert hogy egy ilyen elég súlyos nemzetközi történésre is reflektálhat akár, de közben meg nem arra reflektál, mert régen megvolt az a dal, azt már egyébként évekkel előtte írtuk és koncerteztettük, és csak azután vettük fel. Végül nem így döntöttünk, csak ez is egy érdekes kérdés, hogy amúgy nem arról szól, de végül is abba a kontextusból sem lehet helyezni, de ez már történésekkel van összefüggésben, amikkel igazából a dal nincs is összefüggésben, de sok mindent lehet beleképzelni.
A dalaitok magyar nyelvűek, angol nyelvűek és portugál nyelvűek, tehát három nyelven énekeltek.
Igen, a korai időszakban én többet írtam angolul, azóta ezt nem nagyon erőltetjük, nem gondoljuk annyira nagyon hitelesnek, és mivel ott van a portugál nyelv, ami sokkal autentikusabb, illetve a magyar az természetes, ezért most már nagyon rég nem írtunk angol nyelvű szöveget. Vannak ilyen ötleteink, hogy hogyan lehet belecsempészni ezt a több nyelvűséget, úgyhogy valamennyi angol is van benne, de ilyesmiből még nem lett dal, szóval mostában főleg a magyar és egy kicsit kevesebb, de portugál szövegek is vannak, és mivel sokat lépünk fel külföldön is, ezért látjuk, hogy meglepően jól működik a magyar nyelv, de a portugál nyelv is abszolút.
Az utcazenélés mikor lépett be a képbe, már a Gyümgyüm idejében?
Nem, az utcazenélés az a Dark Shell-lel jött, mert ugye az volt, hogy már így zenekaroztunk egy ideje, meg már így voltak meghívásaink, de aztán feloszlott az a zenekarunk, de közben meg ott voltunk, megírtunk egy csomó új dalt, együtt volt a csapat, volt egy kevés hivatalos koncertünk, de volt egy üres nyarunk. Nekem voltak ismerőseim Franciaországban, meg volt akkor egy francia szerelmem, és akkor úgy összeklappoltak a dolgok, hogy akkor menjünk arra felé. Kétszer is megcsináltunk ilyen utcazeneturnét, mind a kétszer hasonló útvonalon, Olaszországon vagy Svájcon keresztül Franciaország, egyik évben Olaszországon keresztül mentünk, másik évben Svájcon keresztül. Franciaországban nagyon-nagyon jó élményeink voltak mind a kétszer. Első évben csak utcazenéltünk, második évben már volt egy kis fesztivál és egy kis klub fellépésünk, és mind a két évben eljutottunk Barcelonáig.
Ez azt jelenti, hogy Franciaországban szeretik legjobban az utcazenészeket? Ez így nagy általánosságban elmondható?
Franciaországban, Toulouse-ban voltak nagyon-nagyon jó élményeink, de ott volt olyan is, hogy például a rendőrök kijöttek és be kellett miattuk fejezni a koncertet, tehát végül is nem elmondható ilyen nagy általánosságban. Barcelonában is nagyon-nagyon jó élményeink voltak, inkább a francia közönséggel vagy a francia emberekkel volt egy ilyen nagyon jó kapcsolódásunk. De ez leginkább azért jött ki jobban Franciaországban, mert ott a fesztivál fellépés is egy nagyon jó élmény volt, illetve a klub fellépés is. Tehát, hogy volt ott, mivel voltak személyes kapcsolatok, ezért így a legelején ennek köszönhetően volt több lehetőségünk Franciaországban.
Itt Magyarországon is kipróbáltátok az utcazenélést?
Igen. Ezen az első nyáron, Magyarországon utcazenéltünk egyet, mielőtt elindultunk külföldre, illetve volt egy nagyon-nagyon jó alkalom, amikor már ezzel a felállással voltunk. Azt hiszem az volt, amikor véglegesen feloldották a Covid korlátozásokat, de még nem lehettek koncertek, viszont már nyitva voltak a kávézók, meg már lehettek az emberek az utcán, nem volt már karantén, és akkor csináltunk egy tök jó ilyen utcazenélést, ahol teherbiciklikkel vonultunk a városban, és több helyszínen megálltunk utcazenélni.
A magatok fajta zenészeknek mit ad az utcazenélés? Mit lehet ebből tanulni?
Szerintem ez attól is függ, hogy milyen időszakában van a zenekar. Tehát, hogy például a legelején nekünk ez koncerttapasztalatot is adott például. Hogyan lép fel idegen közönségnek? A legelején sokszor magunkat túlélési helyzetben raktuk. Vagy megkeressük azt a pénzt, amiből tudunk tovább utazni, vagy nem tudom, nem eszünk bagettet. Vagy hogy egy kicsit többet keressünk, akkor esetleg egy üveg rumot is vehetünk. Tehát magunknak kerestük meg a pénzt, amiből utazhatunk közösen, rengeteg élményt adott, nyaralást is. És tényleg hatalmas koncertutint adott már így rögtön az elején. Szinte egy turné volt, csak éppen magunknak csináltuk meg.
És összekovácsolta a társaságot?
Nagyon, nagyon összekovácsolta a társaságot, illetve voltak olyan nehéz pillanataink is, amik után azt mondtuk, hogy hát most ehhez képest egy debüt koncert Budapesten semmiség. De például amikor egy későbbi fázisában a zenekarnak a Covid lezárások vége felé voltunk utcazenélni, az pedig egyszerűen csak egy hatalmas élmény volt, hogy végre játszhatunk embereknek, és nagyon-nagyon értékelték ezt az embereket. Is, illetve egy nagyon közvetlen, jó, nagyon más hangulata van az utcazenének.
A fellépéseket, a koncerteket rangsoroljátok valami szerint? Tehát, hogyha rákérdezek arra, hogy melyik volt a zenekar legfontosabb, legjelentősebb, legemlékezetesebb koncertje, akkor tudjátok rá a választ?
Szerintem vannak olyan koncertek, amire mindenki azt mondja, hogy fú, na az a koncert, az valamitől nagyon jó volt. Most már egy picit több mint 5 éve csináljuk, és viszonylag sok lehetőségünk volt már különböző helyeken koncertezni, és van egy-kettő, ami úgy megmarad mindenkibe, valamiért.
De miért? Ti voltatok a toppon, jól ment minden, vagy a közönség volt nagyon vevő?
Vannak olyan koncertek, amikor mondjuk mi vagyunk a toppon, és minden nagyon jól megy, de mégse érezzük azt, hogy ez nagyon kimagasló koncert lett volna. Van olyan, hogy fordítva, hogy nagyon jó a közönség, nagyon jó a körülmények, de mi valamiért nem azt hozzuk, amit szoktunk, és amikor ezek a dolgok összeklappolnak, szerintem leginkább ezek szoktak maradandó élmények lenni. Ki szoktuk emelni a tavalyi Művészetek Völgyes fellépést, amikor este 7-kor játszottunk, tehát egy viszonylag korai időpontban, hétfői napon, mikor elkezdtük a koncertet, egyszerűen tele lett az az udvar, ahol játszottunk. És nekünk ilyen fesztivál élményünk addig nem sok volt, hogy most akkor miattunk a Művészetek Völgyének egy külön helyszínen egyszerűen megtelik az a hely este 7-kor, és amikor befejezzük, akkor pedig újra üres. Vagy akár az Ördögkatlanon, amikor délután 5-kor történt meg ugyanaz, hogy egyszer csak így ott termett mindenki a tűző napon, és végig táncolták. Ott például az Ördögkatlanon mi nem voltunk olyan nagyon kimagasló formában, de egyszerűen hihetetlen élmény volt. De a Művészetek Völgyénél ott egyszerűen minden összeklappolt. De vannak extra esetek is, amikor ott már nem azt mondod, hogy jó vagy rossz volt ez a koncert, hanem egyszerűen valamit a nagyon maradandó. Amikor Törökországban játszottunk, nem tudom, 10 000 ember előtt, és annak van egy olyan elő- és utótörténete, amit soha nem fogunk elfelejteni.
Meséljünk róla.
Volt lehetőségünk Törökországban turnézni, szűk egy éve, tavaly június elején voltunk, ez már önmagában is hatalmas lehetőség nekünk. 3 különböző városra voltunk, és kis busszal mentünk ki. Nagyon-nagyon hosszú volt az út, közben Bulgáriában aludtunk, és onnan folytattuk az utat, és az első város az Tekirdá, magyarul Rodostó, ahol játszottunk, és ott egy helyi városi fesztiválon léptünk fel, a helyi Cseresznye Fesztivál, amit minden évben megrendeznek. És ott volt lehetőségünk fellépni magyar zenekarként, mert hogyha jól emlékszem, akkor második Rákóczi Ferenc, aki oda menekült, és ezért van egy ilyen fajta magyar kulturális befolyása is a városnak, vagy a város történetéhez is tartozik. És például ezen a városnapon mindig van egy magyar nap. és a helyi magyar kulturális intézet szervez oda programokat, és rajtuk keresztül mi is felléphettünk ott. És a határon, a bolgár-török határon elkezdődött rengeteg probléma, aminek az lett a vége, hogy 5 óráig tartottak minket a határnál, mindent kipakoltattak a kisbuszból, utána elvitték a kisbuszunkat még egy másik részről, már nem is láttuk, hogy hol a busz, röntgenezték az egészet, kutyákkal mentek végig rajta, egy ilyen rémálom volt, és nem engedtek minket tovább.
Pedig ti nem is vagytok olyan rossz arcok.
Nem, tényleg nem, de valamitől gyanúsak voltunk, nyilván nem találtak nálunk semmi olyasmit, amitől nem engedhetnének tovább. Délután 2-re értünk volna oda a helyszínre, délután 4-től lett volna hangbeállás, és este 8-9 körül kezdődött volna a koncert, 9-kor azt hiszem. Most ehelyett nyilván folyamatosan kapcsolatban voltunk a nagykövetséggel, este 7-re értünk oda, azonnal felpakolás, egy ilyen út, egy mit tudom, 24 órás út után, azonnal felpakolás, este 7-kor beállás, egy-két sör, átöltözés, már kezdődik a koncert, és ott van előtte 10 000 török. És utána meg polgármester adott nekünk ajándékot, meg helyi focimeszt, Dagsel felirattal, meg virágokat, meg cseresznyéket, meg egy kupát, és elénekelték a magyar, meg a török himnuszt, és akkor lejövünk így a színpadról, hogy ez mi volt.
Nekünk magyaroknak nem nehéz meghódítanunk 10 000 törököt.
Na, erre még csak nem is gondoltam, igen.
És még hol szerepeltetek külföldön? Mert hogy elég sok külföldi fellépésetek volt az elmúlt évek során.
Igen, a legelején nagyon kerestük ezeket a lehetőségeket, és voltunk sok kisebb helyen, akár ilyen személyes kapcsolatok miatt is. Voltunk Franciaországban, Németországban, Ausztriában, ezek voltak szerintem így az első 2 év alatt körülbelül. Németországban visszamentünk egyszer Berlinbe egy későbbi időszakban, Lengyelországban voltunk 2-szer, legelején voltunk még egy nagyon kicsi rendezvényen Szlovéniában, és voltunk Törökországban. Szerintem ezek körülbelül. És most kaptunk, ma jött a hír, hogy kaptunk már kihívást egy nagyon szuper bolgár fesztiválra, úgyhogy egy hamarosan egy újabb országban is koncertezhetünk.
Igen, ezzel a szuper hírrel érkeztél, tehát kiegyenlítődik a dolog. A jóisten mindig döntetlenre játszik, ahogy szokták mondani. Múltkor rossz hírrel jöttél, most jó hírrel jöttél.
Igen, igen. Tényleg ez amúgy érdekes, hogy valami nagy hírrel érkeztem mindig, amikor találkoztunk. Ez most nekünk egy nagyon-nagyon szuper lehetőség. Egy nagy jazzfesztiválon fogunk játszani, Szófiában, Bulgáriában, és ennek a jazzfesztiválnak a csütörtöki napján van egy világzenei showcase nap, és ez nagyon nagy lehetőség nekünk, ide lehetett jelentkezni, és minket beválogattak. Ilyenkor nagyon kevés zenekart szoktak beválogatni, nagyon sokszor minket nem választanak be ilyesmikre, úgyhogy talán ezért is élem meg ilyen nagy hírként, és ez egy óriási fesztivál.
De ti nem vagytok főállású zenészek, ugye? Most is éppen a munkahelyeden beszélgetünk, egy szórakozó helyen. Megmondom őszintén, én ilyen szórakozó helyet még nem láttam, ilyen helyen még nem voltam. Hihetetlen, milyen jó helynek néz ki, biztos az is.
Igen, nem vagyunk főállású zenészek. Az van, hogy elég fiatalon kezdtük ezt az egészet, és még mindig viszonylag fiatalok vagyunk. Én vagyok a legidősebb a zenekarból a 28 évemmel, és a legfiatalabb talán most 22 vagy 23, 22 talán. És pont emiatt én azt gondolom, hogy még visz minket a lendület. Tehát, hogy most azért már a zenekar folyamatosan fejlődik, és meglátjuk, hogy hova fut ki ez az egész, de egyértelmű, hogy ebből azért még nem tudunk megélni. Van, aki még tanul mellettem, és sokan dolgozunk mellette valamit. Én főleg koncertszervezéssel foglalkozom a Gólya nevű budapesti klubban, ami szövetkezeti alapon működik, ez egy demokratikus munkahely, és ilyen szempontból nem csak koncertszervezéssel foglalkozom, hanem egyéb dolgokkal is, viszont ez nekem a, úgymond a fő szakterületem. Van, aki újságírással foglalkozik a zenekaron belül, médiával, van, aki filmet tanult, és most már ilyesmi munkái vannak. Van, aki zenét tanít, van, aki még egyetemre jár.
Tehát itt ezen a szórakozó helyen koncertek is vannak,
igen.
És a Dagsel is gondolom felfellépeget itt.
Igen, igen. nekünk zenekarunkkal a kapcsolódásunk a Gólyához az sokkal előbb indult, mint hogy én elkezdtem volna itt dolgozni. Tehát inkább a zenekaron keresztül ismertem meg a szórakozó helyet, és ismertem meg a benne dolgozókat, és így kerültem én is ide, de egyébként a Dark Shell történetének a legelejétől kezdve fontos szerepe van a Gólyának. Volt egy régebbi helye a Gólyának, ami kisebb volt, azóta költöztünk nagyobb helyre. Korábban gyakrabban játszottunk itt, most ahogy nő a zenekar, nagyon sok budapesti lehetőségünk van szerencsére, ezért már ritkában fordulunk meg itt, de módjával mi mindig szoktunk. Legutóbb egy adománygyűjtő bulin játszottunk egy helyi tanodának.
Itt ezen a szórakozó helyen péntekenként, szombatonként este hány ember szórakozik, tehát a főnapokon?
Nálunk úgy van, hogy csütörtökön és szombaton vannak élőzenei koncertek, és péntekenként főleg elektronikus zenei bulik vannak, ezen kívül vannak még egyéb programok. Néhány száz ember, 250-300 fős a koncertterem.
Visszatérve a Dark Shell koncertjeihez, Magyarországon évente hány bulitok van nagyjából?
A 2022-es évben szerintem körülbelül 30 koncertünk volt, 30 valahány. Talán úgy májustól szeptemberig volt 20 valahány, 24-25 körül, ugye a főszezonban, és akkor az év maradék részében még néhány. Az idei évben pedig még meglátjuk. Alakulnak a koncertek. Én nem gondolom, hogy a nyáron sokkal több lesz, mint tavaly. Valószínűleg az lesz a különbség, hogy nagyobb helyeken jobb lehetőségeket kapunk. Lehet, hogy egyébként a klub szezon lesz egy kicsit sűrűbb, mert most látszik például néhány őszi buli, ami tavaly még ennyire előre még nem volt megszervezve.
Erre a zenére mi magyarok előszeretettel nyomjuk rá a réteg zene jelzőt. Gondolom találkozol ezzel nap mint nap. Ez egyébként a nemzetközi vizeken is így van? Ti egy réteg zenei együttes vagytok? Mindenhol?
Valamilyen szempontból szerintem igen, független zenekarként szokták ezt említeni külföldön. Én azt gondolom, hogy valahol réteg zene, igen, mondjuk a top pop előadókhoz képest, de közben én azt is gondolom, hogy ennek a zenei műfajnak és hasonló zenei műfajoknak, vagy nem is műfajokról beszélek, inkább hanem hasonló felfogású zenekaroknak elég sok tere van fesztiválokon. Tehát, hogy igen, réteg zene, ez helyén való, viszont koncert szempontból majdhogy nem szerintem annyi lehetőséget tud kapni egy ilyen zenekar, mint egy rádióbarátabb előadó.
Főleg ha azt is alapul vesszük, hogy ti nem csak Magyarországon zenéltek, tehát van olyan repertoárotok, amellyel Európa számos részén labdába tudtok rúgni.
Igen, nálunk tényleg nagyon-nagyon fontos a külföld. Egyrészt már imádunk utazni, és egymással is jobban vagyunk, tehát olyan probléma sincsen, hogy akkor most napokig összezárva nem bírjuk egymást elviselni. Szóval élmény szempontjából is nagyon-nagyon sokat hozzátesz tapasztalat szempontjából, illetve Magyarország egy nagyon kicsi ország, Európa sem annyira nagyon nagy, miért ne próbálkozunk mindenfelé a koncertezéssel. Hosszú távon én hiszek abba, hogy ez egy sokkal előremutatóbb irány, mert a magyar piacon egy idő után szerintem sokkal könnyebben megreked az ember, mind a motiváció szempontból, mint a lehetőségek szempontjából.
Hát akkor nyíljon ki még jobban a világ, koncertsorozat Brazíliában, ez vonzó lehet, nem?
Eljátszunk néha a gondolattal, igen. Én legutóbb, ahogy a beszélgetés elején is említettem, voltam kint 3 hónapot, kicsit úgymond a kapcsolatépítéssel is foglalkoztam, hogy így csúnyán fogalmazzak. Találkoztam anyukámék generációjából ismerősökkel, akik hivatásszerűen akár zenészek, akár koncertszervezők, akár bookerek. Olyannal is találkoztam, aki legnagyobb brazil nevekkel foglalkozik koncertszervezőként. Vannak kint kapcsolatok, utána jártam fesztiváloknak. Egyszer egyébként volt arról szó, hogy egy fesztivál ki akar minket vinni. Nem biztos, hogy ez megtörtént volna, de akkor a koronavírus söpörte el, de nem azt akarom mondani, hogy amiatt nem történt meg. Szerintem arra még kevés volt az esély. Utána megint, tehát hogy néha elő-elő jön ez a téma. Én azt gondolom, hogy nem irreális, de nehéz, de nagyon nehéz.
És a koncertezések közben, ezekben a hetekben, hónapokban írjátok az új dalokat? Folyamatosan új szerzeményeken dolgoztok?
Igen, lement a tavalyi nyár, ami nekünk nagyon-nagyon sűrű volt, és nem is vagyunk hozzászokva ennyire sűrű időszakokhoz a zenekar szempontjából. Nagyon jó volt nyilván, mellette fárasztó, ez természetes, de valószínűleg az is közrejátszik, hogy mindannyian mással is foglalkozunk. És talán ősszel elkezdtünk foglalkozni új dalötletekkel. Tehát a nyáron nem nagyon volt szükség arra, hogy próbáljunk, és amikor elkezdtünk próbálni ősszel, akkor meg nyilván nem a régi dalokat akartuk próbálni. Elkezdtünk új ötletekkel foglalkozni, szépen lassan, és mostanra kezdenek ezek beérni. Most már van néhány olyan dal, ami majdnem készen van. Most éppen magunknak vesszük fel őket, hogy meg tudjuk őket hallgatni, finom hangoljuk, és szerintem várható a következő hónapokban néhány megjelenés. Ez még nincsen teljesen kitalálva, vagy mi nem tudjuk azt, hogy most akkor egy dalt akarunk-e kiadni, és utána még egyet. Szerintem az őszre kinéz egy valamilyen lemez, az még nem tudom, hogy nagy lemeze, és szerintem, hogy a tavasz vége, nyára pedig minimum egy, de az is lehet, hogy 2-3 dallal kijövünk.
Közel egy órája beszélgetünk, mivel zárjuk le ezt az egészet. Én ezt szót sem beszélek portugálul. Légy szíves, mondd el nekem portugálul, hogy milyen volt ez a beszélgetés, milyen volt a mi közös beszélgetésünk, de arra kérlek, hogy csúnya szavak ne legyenek köztem, mert hogy ugye én egy szót sem értek, és ha most csúnyát mondasz, az is lemegy, az is elhangzik az adásban.
Muito obrigado, essa conversa foi muito boa, eu curti muito. A gente conversou o tempo todo em húngaro, agora é um pouquinho difícil me expressar em português, mas a próxima vez eu posso tentar dar uma entrevista em português também.
Köszönöm szépen. Egyébként azon nem gondolkodtál, hogy felhasználd a portugál nyelvtudásodat itt Magyarországon?
De volt is egy-két ilyen megkeresés, hogy akkor fordítsak dolgokat, vagy ilyesmi. Időből nekem nagyon kevés van, és mindig sok dolgom van, ezért ez sajnos nem jött szóba.
További sok sikert kívánok neked, és zenésztársaidnak egyaránt.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönjük szépen, hogy hallgatjátok a dalainkat, amikor érkezett a megkeresés felénk, hogy a Pátria Rádió esetleg játssza a Dákse dalokat, nagyon megörültünk neki.
Csak lehetett volna az a napot december 9-én egy sokkal szebb nap.
Hát az lehetett volna. Azóta követem a válogatottat sokkal jobban, mint korábban. Van remény.
Várjuk a következő világbajnokságot. Hát ha ott jobban szerepel majd Brazília.
Igen, reméljük. Egyébként rengeteg a fiatal játékos. Nehéz ezzel a szép játékkal nyerni is.
De hát Brazíliában mindenki focizik.
Igen, nagyon sokan is, és nagyon durva azt látni, hogy folyamatosan jönnek a fiatal tehetségek.